az adóhatóság által most már évek óta tiltott és üldözött, de ugye pont ez az ostobaság mutatja, hogy ugye egy olyat, ami a társadalmi szövetet építi, ami a közösséget, és ráadásul gazdasági értéket teremt, azt kriminalizálták, legalábbis részben. De ahol ezek a rövid ellátási lánc, ahol én ismerem a gazdát, és a többi fogyasztót is csomó esetben. Tehát nem csak egy webshop jellegű vásárlás egy gazdától, hanem mondjuk tényleg egy olyan kapcsolat, amit közösség támogatott mezőgazdálkodásnak hívnak, ez a Community Supported Agriculture. Ha ez tényleg így van, és így szerezzük be az élelmiszerünket, és annak csomó fajtáját, akkor már is egy olyan rendszer, tehát egy olyan gazdasági logikát építünk, ami nem a piac vagy az állam logikája, hanem a szolidáris együttműködés logikája, ahol általában ugye az egész úgy van, akár pénzügyileg is kalkulálva, ha fizetek, hogy figyelembe veszi a megélhetését a gazdának. Ugye most, amikor bemegyünk a kiskecskőnél láncba, ne áltassuk magunkat, ott a gazdák rovására nyerjük az olcsó árukat. És ezt mi élvezzük. Tehát amikor oda megyünk, akkor tényleg arra szavazunk, hogy nekünk ez így jó, hogy ők ki vannak zsákmányolva. Most hagy használjam ezt a marxi terminust. Mert a piac az tényleg erre épül. És ugyanígy az állam elosztási logikája, hát itt aztán ebben a régióban nem tudom, ki bízik még benne, én nem. Mondjuk közgazdászként persze mi ezt is tanuljuk, hogy ebben nem is bízzunk. Bár egyébként tanulunk arról, hogy igazságos adórendszer, és azt hogy kéne csinálni, csak úgy tűnik ez nem, valóságban nem valósul. De hogy igazából én ilyenekben gondolkodom, és ilyen értelemben ezek ugye már önmagukban is közösségek. Vásárlói közösségek, most esetleg így nevezzük őket, vagy kosárközösségek. De mégiscsak ott van az a szó, hogy közösség, és ez kulcs, mert akkor valami összeköt minket, ami lehet egy alapja egy csomó minden másnak. Tehát egy akár ugye ezek ilyen építkezések. Most van egy projektünk, csak hogy egy ilyen személyes példát is hozzak, ahol egy nagyon szegény, teljesen hát ilyen kudarcos baranyai faluban, ahol hát így igen, szóval, hogy ottan halmozott problémák vannak. Ott például próbálunk egy ilyen, mert hogy ez volt a vágyuk, hogy itt az agrárium terén képzelik el, hogy ott valamit tudnak kezdeni, mert van közös területük ugye az önkormányzat tulajdonában, ami már elég ritka, de még nekik van. És akkor segítettünk létrehozni egy permakultúrás, ilyen organikus gazdálkodásra épülő kertet, és a pécsi kosárral összekötöttük őket. Na most eleve a kert létrehozása összekötötte őket olyan szakemberekkel, a Magyar Permakultúra Szövetség tagjaival, akik ugye teljesen más társadalmi rétegből vannak, és most már közvetlen kapcsolatban vannak. Elvittük őket más gazdákhoz, akik mondjuk állattartók, és ugye organikus, fenntartható állattartást folytatnak. Tehát azért van itt egy nagy erős érték telítettség is, hogy akkor azért nem akármilyen, hanem az, ami átvihető az összeomlás után is. Mert hogy bármilyen meglepő, az a közösség erre készül egyébként. Teljesen függetlenül tőlünk. Tehát teljesen megdöbbentünk kutatóként, hogy ők azt gondolják, hogy össze fog omlani, és akkor ők lehetnének egy ilyen élelmiszerellátója a szerencsétlen pécsi városiaknak, akiknek nem lesz kajájuk, és akkor majd ők erre most készülnek. És akkor rögtön a pécsi kosárral is kapcsolatban vannak városiak, amik nem volt. Tehát itt nyilván nektek ezt nem kell hangsúlyozni, hogy ez mit jelent az ő kapcsolati hálójuk tekintetében. Ha mi kilépünk ebből, remélhetőleg ugye akkor is ezek működnek tovább, ha jól dolgoztunk. Tehát, hogy mondjuk én ilyenekkel tölteném az időmet, a hátralevőt, hogy ezeket a nagyon apró cseprő, iciri-piciri, én azt írtam fel, amikor a Pogi beszélt. Én az iciri-piciriben hiszek, és akkor hagynám másoknak ezeket a makro küzdelmeket, mert ezeket teljesen értelmetlennek tartom.
Hát érdekes volt hallgatni benneteket így egymás után. Ugye az előző előadónak a nézőpontja társadalomról, és ugye amit te mondasz. Én inkább szeretem valahogy ehhez hasonlóan látni. Ugye egy olyan, mondjuk András inkább pragmatikus ebbe a kérdésben, ami a társadalmat illeti. Tehát ebben képbe, tehát ahogy gondolkozik egy mondjuk egy ilyen ideológiai szempontból, vagy politikai, politológiai szempontból gondolkozó ember, az tulajdonképpen azt mutatja, hogy mindazokat az intézményeket, amik vannak, tehát a jelenlegi politikai hatalomnak a struktúráját, vagy bármilyen jogalkotó intézményeket, stb. Beleértve a sor végén mondjuk a börtönöket, ez egy homeosztatikus rendszer, mondjuk így, ami majd valahogy, tehát úgy elkerülhetetlenül, ugye ez alkotja ez a struktúra a társadalmat. Hát a magam részéről nem szeretek így gondolkozni róla, és ugye kerestem ebbe, hogy mi is egy közösség fejlesztőnek az identitása. Én azt szeretem hinni, hogy az a társadalom, hogyha két ember összejön, vagy több ember összejön, az a társadalom. Tehát minden, ami azon kívül van, az egy korlát. Tehát az tulajdonképpen lecsapódik az emberi korlát ezekbe a rendszerekbe, de még a nyelvünk is ilyen. Mert új nyelvek kellenek, és új operátorok kellenek ahhoz, hogy szerintem, hogy valami mondjuk érdemben megváltozzon. Ebben a deep adaptationben nekem tetszik ez a rendszerváltó paradigma. Ugyanakkor azzal kevésbé szimpatizálok, hogy egy sok hatásból indulnak ki. Tehát, hogy kell az ébredéshez elkerülhetetlen az, hogy valami olyan sok hatás érje az embert, hogy már ne tudjon már másfajta irányba menni, meg másfajta döntést hozni. Bár értem azért a pozitív tartalmát is a dolognak, csak ebben ugye vannak ilyen szempontból mondjuk aggájaim. Az viszont nagyon tetszik, hogy kooperatív és együttműködő társadalom, tehát ez úgy gondolom, hogy az egy alap. Tehát egy ilyenfajta pozitív jövőkép nélkül. Tehát, hogy arra képesek vagyunk, hogy megértsük egymást, azt, hogy együttérzőek legyünk, együttműködőek legyünk, sőt, egyetértők legyünk, és mondjuk egy intelligens társadalmat hozzunk létre. Ebbe azt hiszem, hogy partnerek vagyunk mi is. Úgyhogy köszönöm.
Köszönöm.
Engem nagyon megütött valami itt menet közben. Én kértem az optimizmust tőled, és most én leszek nagyon pessimista. Felsoroltad a vízlet is, és nekem az ugrott be, hogy a Duna és Paks. És akkor mire készülünk együttműködni?
Ja, hát igen, az biztos, hogy a rémi, ami nekem rémisztő, az igen, az inkább az, hogy ezek a makrostruktúrák és azokat irányító szereplők, azok tovább viszik, tolják ugyanazt a rendszert és paradigmát és magatartásformákat, ami a pusztítás. Tehát ugye a Dunánál ezt látjuk, milyen alacsony vízállás, iszonyú magas hőmérséklet, az élet kipusztulott belőle, egy csomó lehetőség akkor ugye vagy eltűnik, vagy drágább lesz, és amire nem biztos, hogy mindenki felkészült, hogy olyan vízárak legyenek és hasonlók, tehát nyilván látjátok itt a rezsi őrület körül is, hogy itt, és ilyen értemben, amit ugye megint a Pogira megyek vissza, hogy ez az összetett, nagyon specializált társadalom, amit létrehoztunk, ezekkel a nagyon összetett megoldásokkal, maga az atomerőmű egyébként egy tökéletes példája az összetettségében, és abban a mítoszban, hogy kontrolláljuk egyébként. Nekem van egy kedvenc könyvem, egy amerikai szervezet szociológus írta, 80-as években jelent meg, az a címe magyarul fordítva, hogy normális balesetek, és ő végig elemezte a nukleáris technológia történetét. A nukleáris fegyvereket is, meg az atomerőeket is, gyakorlatilag ő szerzett szociológusként, kutatóként arra jutott, hogy a baleset bele van építve ezekbe az összetett rendszerekbe, mert ezek ugye ember-gép rendszerek tulajdonképpen, mert mindig ott van az ember is, És annyira összetettek, hogy tulajdonképpen, ha történik valami, és a Three Mile Island, Manhattan, Csernobil egy csomó olyan, hogy aki kontrollálni akarja, egy csomószor nem tudja, hogy mi történt, vagy teljesen félreértelmezi a rendszer összetettsége miatt, és még tovább fokozza a katasztrófa esélyét. Tehát ő a könyve végén azt mondja, hogy ezeket a technológiákat, ez a 80-as évek, ezeket teljesen meg kéne szüntetni. Mert ezekbe akkora katasztrófa kockázat van beépítve, ami kezelhetetlen, és be fog következni. Ez egy nagyon technopesszimistának tűnik, de amúgy nem, csak szerintem egy nagyon korrekt, szerény hozzáállás, amikor az ember belátná, hogy azok a rendszerek, amik létrehoz, azok önálló életre kelnek, ha most szabad így mondanom. És a mesterséges intelligenciával és más high-tech víziókkal ezek még erősebbek. Láthatok az önvezető autókon is, meg az egyéb megoldásokon. A mély alkalmazkodás ország ezeket a technológiákat nem gondolja tovább vinni egy szebb világba, mert hogy ezek maga a probléma része. Tehát amit kellene csinálnunk közösségileg, ha persze ezen a szinten tudnánk lépni, hogy ezeket bezárjuk. És ugye ez nagyon súlyos, mert ugye látjátok, most újra nyitják igazából, meg még a szénerőműveket is, mert olyan drága lett. Tehát tökéletesen mutatja egyébként a rendszer fenntarthatóságát és részleges összeomlásait. Tehát nem tud adaptálódni a rendszer, nincs rezilienciája, csak így, hogy visszatér és áttolja a problémát megint arra, hogy akkor tovább növeljük a klímaváltozást, vagy a helyi környezetszennyezést a szénerőművekkel. Tehát egyszerűen ez a rendszer kész. Tehát szerintem jobban járunk, ha ezzel így szembenézünk, és akkor tényleg, ahogy mondtam, a mobilitás rendszer, az energiarendszer, az élelmiszerrendszer, a vízellátás, az összes alapszükségletünket végigvehetjük. És nincs felkészülve erre, ami várható. Tehát szerintem, és mivel nem várható, hogy Paksról leszállnak, mert még mindig túl jó biznisz, meg oda vannak érte a tudósok egy része, aki ebből él, persze lehet azt mondani, hogy én meg ebből élek, és akkor azért propagálom ezt, és nem is utasítanám feltétlenül. Igen, én is ezt remélem, hogyha én itt elrontok valamit a Baranya-megyei faluban, az nem Paks felrobbanásával vetekedő katasztrófát okoz, de nem kis katasztrófát okozhat persze emberek életében, ha rosszul végzem a munkám. Na bocsánat, itt közül már.
Igen, mert hogy magamhoz ragadtam. Először is, amikor elolvastam ezt a mély adaptációt, amit ugye írtam nektek, hogy hordoztam a témára, mert akkor mondtam a Balázsnak, te menjünk ki, azt nézzük meg a Ford kutat, van-e még benne víz. És mentünk, és megnéztük. És azt mondtuk, hogy egy kicsit ki kéne, most még van villany, addig egy kicsit ki kéne búvárszivattyúval szivatni belőle, hogy termelődjön, mert nagyon régóta nem használtuk. Ez tök érdekes szerintem. Na, ezt most külön nem elemzem, de ez egy nagyon érdekes folyamat. De amire én most rá akartam kérdezni, mert azért többször említetted meg, azért ott is szóba jött a pénz kérdése. De most én, ha lehetne, teljesen pénz nélkül képzelném el ezeket a rendszereket. Ezerszer végig gondoltam már, hogy amikor még mindig van pénz, akkor bevezetni egy cserén alapuló rendszert, borzasztó nehéz, ugye én Kumbábony kapcsán képzeltem el az idejövők, és innét tevezett, tehát én ez már többször gondolkodtam rajta, tovább nem jutottam, mert mindig beleakadtam abba, hogy amíg más rendszereket, akik itt és bárhol szolgáltatást vagy terméket vásárolnak, a pénz mozgat, és mert a kosárközösségbe is pénzzel fizet.
Igen.
Na, erről jutott ez, hogy tulajdonképpen addig, igen, pici vegyesülés már van benne, pici csere már van benne, nem csak a pénz, de nem tud kibontakozni teljes egészében, amikor belemered, mert még úgy benne van egy gyakorlatban, amiben már úgy, ahogy tudja, mi az érték, hogyha forintot ad érted, de amikor látjuk, hogy egyre borzasztóbb ez a helyzet, és ugye az is összeomlás szélén van, akkor beleengedni magam egy ismeretlenbe, egy bizonytalomba, hogy tényleg jó fogok én járni a végén, hogyha így csereberével fogom megoldani az életemet. Itt megpróbáltuk egyébként már Kumbábonyban is bizonyos körben, és nem, amíg benne van a rendszerben a pénz, addig ez nem tudott mozogni.
Igen. Én is ezzel küzdök a családban. Nem tudok elképzelni, hogy pénz nélkül jobb lenne. És ez mondjuk közgazdászként mondva, ez meg végképp szembe megy mindennel, amit tanultunk, mert ugye ez egy kiváló közvetítő eszköz, csereeszköz, ugye megnöveli a lehetőségeket, hogy egymással kapcsolatba kerüljünk, még akármilyen felszínes is ez a kapcsolat. Hát ugye egyrészt van egy totál marginális jelenség, amit itt Magyarországon is megjelent, ezek ugye a helyi pénzek. Lehet, hogy voltak itt benne, ha a másik, benne Tamás itt lenne.
Akkor... Zsuzsával a Rolanda, amiben erősen benne voltunk.
De ez ugye, ez is ezek, ez az időbankok, helyi pénzek. Most attól függetlenül, hogy mit gondolunk róla, hogy ez működőképes vagy nem, az biztos, hogy a mostani rendszer logikájával teljesen szembe mennek, és ilyen értelemben, mivel mindannyian ebbe a rendszerbe és a domináns logikába vagyunk szocializálva, és ezt tartjuk normálisnak, meg ez a megszokott, meg ebbe érezzük magunkat biztonságban. A szakradalom ezt úgy mondja, hogy sajnos a képzelőerőnk lehet, hogy nem elég jó. És ez az egyik akadálya, hogy alkalmazkodjunk. Nem tudunk elképzelni más rendszereket. Iszonyú nehéz kijönni a jelenből, a vanból, és szembenézni egyrészt azzal, hogy ez rossz, azzal már többé-kevésbé tudjuk, hogy mobiltelefonjaink és egyebek, honnan jön az alapanyag, mit okoz ez más embereknek, stb. Ezeket tudjuk, csak így elhessegetjük. De hogy lenne ennek alternatívája? És akkor én is ezt hallom, hogy akkor itt a géped, akkor hogy fogsz dolgozni? Most bárhol lehetek a világban, és tudok pénzt keresni. Én ilyen szerencsés vagyok. De ha ez nincs, akkor mit csinálok? És hát akkor ugye pont itt van a Deep Adaptation, hogy elengedés. Tehát ez lehet, hogy akkor egy olyan technológia, egy olyan megoldás, amit el kell engednem. Én nem így fogok megélni, vagy a megélhetésen biztosítani, mint eddig, és ezzel szembe kell néznem.
Nemrégiben hallottam egy podcastot, nem Pugit, hogy ahol a különböző kereskedelmi formulákról is magáról a pénzről volt szó, és hogy hosszasan fejtegették azt, hogy tulajdonképpen mi adja az úgynevezett pénz úgynevezett fedezetét, és hogy régen volt egy ilyen séma, hogy hát akkor a nemzetállamok aranytartaléka, aztán ez, hogy a GDP, hogy izé, és hát tulajdonképpen most úgy mondom, hogy én egyetlen értek ahhoz, ami ezt te nyilván kicsit jobban, hogy igazából a pénz értékét a bizalom az, ami adja. Hogy én elhiszem-e, hogy van mögötte fedezet, amikor én elfogadom. És ez kicsibe is érvényes is, nagyba is. Hogy létezhet-e az, hogy ezt a bizalmat valamibe átkonvertáljuk. És akkor lehet azt is pénznek hívni, de hogy ez lehet egy bármilyen közös minimum, egy közös platform, amire azt mondjuk, hogy az a vonás, és az, ami az értéket közvetíti.
Hát persze. Mert hogy hát ha megnézitek, de hogy egy csomószor, tehát ugye Dél-Amerikában több állam is teljes csődbe került, és csak a pénz megszűnt érték lenni. Ugye Argentina talán a legutóbbi példa, és mégis az emberek működik. Megoldották. Igen. Tehát akár ugye ott gyárakat foglaltak vissza, amikor a tőkések ott hagyták az egészet, aztán nem is adták vissza, ha szerencsések voltak. És tehát egy csomó mindent kezünkbe vettük, vagy akik a helyi pénzeket elemezte, ez a Silvio Gesell nevű osztrák közgazdász, vagy német, most ebben nem vagyok biztos, de én este magyarul is megjelent a könyve, ő is azt figyelte meg, hogy a legsúlyosabb válságok, például a világháborúk hatására összeomló gazdasági, és hogy nincs semmi, nincs munka, nincs semmi, de mégis vagy élni kell, és akkor ott be tud indulni. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon érdekes tanulság, csak ezekből nem akarunk tanulni, mert ezek olyan csúnya sztorinak tűnnek, hogy összeomlásban mit csinálnak az emberek. Pedig szerintem a nagyszüleink, vagy legalábbis az enyémek, azok még a második háborús összeomlásokat valahogy túl kellett, hogy éljék, és én tudom is, hogy ezeket a sztorikat, hogy tényleg semmi nem volt, de otthon sem, meg semmi. Mondjuk még volt esetleg egy-két ékszer, amit épp be lehetett cserélni gyorsan élelmiszerre, városi, anyaként, egyszer. És akkor utána mi van? És akkor rengeteg ilyen kis túlélési technikát. Rá emlékszem gyerekkorban, hogy még meséltek. De ezek már eltűnnek, már én ilyeneket nem tudnék mesélni, mert én ilyen szerencsés voltam, hogy ebbe a boldog jóléti időkbe éltem, ami szerintem most már vége lassan. Szóval, hogy igazából én azt gondolom, hogy persze, és hogy ezek akár ez az élelmiszerrendszerekben is, Meg hát nem tudom, mennyire látjátok, egy csomó ilyen cserekör van. De hát ilyen spontán, akár a ruhákra vonatkozóan, akár az élelmiszerre, magokra vonatkozóan, könyvekre vonatkozóan, tehát én a szolgáltatásokra vonatkozóan, és hogy, tehát hogy én azt gondolom, hogy ezeket részben működtettük, olyan helyzetbe került emberek, embercsoportok, akiknek más alternatívájuk nem volt. Most tudatosabban csinálhatnánk, hogy akkor ezekre felkészülünk. Ez a négy kérdés, hogy akkor mi van? Mi az, ami nem vihető tovább? Lehet, hogy a pénz, mint olyan, nem vihető tovább, mert nem bízhatunk, hogy a Magyar Nemzeti Bank, amit eddig is művel, legalábbis a közgazdász társadalom szerint az szörnyű, meg a kormány nem akarja az eurót bevezetni, holott ugye ez egy nagyobb rendszerbe vetett bizalom, sokkal stabilabb lenne, nekünk jobb lenne valószínűleg, legalábbis ez a közgazdász társadalom konszenzusa, amihez én is tartozom. Szóval mégse csinálják, tehát magyarul én ezekben már nem bízom. Megint csak ahhoz tudok fordulni, hogy akkor mi lesz, ha... Tehát hogy fogok én élni ebbe az értelme, most így nagyon individualizálom, de igazából én erről próbálok beszélgetni a családban is, meg a barátikban is, hogy kéne élni, lakni, közlekedni. Tehát mi lesz az, ami működőképes lesz, amikor bekövetkezik. Csak elég nehéz ezeket a beszélgetéseket megnyitni, mert sokkal egyszerűbb azt mondanunk, hogy jaj, ezzel nem kell foglalkozni, úgyis majd megoldják itt a... Nem, hát majd hozzák akkor lajtos kocsival a legrosszabb esetben a vizet.
Köszönjük szépen, Gyuri.
Én köszönöm.
Elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az Őrkutyák két hét múlva jelentkeznek ismét, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Yo soy una risa, mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero te doy mi vida. No tengo casa, yo tengo la tierra entera. No llevo abrigo, el sol alumbra mi camino.
to your daddy one more time. Please, baby, please, please, baby, when I get my money I will give you my last dime. When you left me, babe, you left me feeling so blue. You know that I didn't love no one but you. Please, baby, please, please, baby, won't you come back to your daddy one more time. So blue, baby, I'm so blue, baby, I can't sleep at night, I can't hardly talk from crying.